Kedves hallgatom! Nagy teológiai viták folynak a kiválasztásról és a szabad akaratról. Egyesek mindent föltesznek a kiválasztás kérdésére. Mások mindent a szabad akarattól tesznek függővé. Nem akarom ezt a kettőt összeegyeztetni, mert fölfedeztem, hogy nem lehet. Ha találkoztál volna velem abban az évben, amikor a teológiai szemináriumba mentem, vagy amikor diplomát kaptam, akkor összetudtam volna egyeztetni ezt a kettőt egymással. Sohasem voltam olyan okos, mint a szemináriumban az első évben és az utolsó évben. Akkor minden kérdésre választ tudtam adni. Összetudtam egyeztetni a kiválasztást és a szabad akaratot, és csodálatos magyarázatot adtam ezekre. Most már el is felejtettem, hogy mi volt az a magyarázat. Eléggé ostoba lehetett, ha az igazat meg akarod tudni. A kiválasztás és a szabad akarat benne van ebben a versben. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. Ez a kiválasztás igazsága. De várj egy kicsit. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Ez a szabad akarat. Nem tudom, hogy miként lehet a kettőt összeegyeztetni, de mindkettő igaz. Az Atya adja az embereket Krisztusnak, de az embereknek oda kell menniük hozzá. Akik oda mennek, azok nyilvánvalóan azok, akiket az Atya adott neki. Mi itt vagyunk ezen a földön, és nem ismerjük a mennyeieket. Nem tudom, hogy Isten miként működteti a kiválasztás kompjúterét, de tudom, hogy neked és nekem szabad akaratot adott, és nekünk élnünk kell a szabad akarattal. Mivel Spurgeon egyszer arról prédikált, hogy aki csak akarja az evangéliumot, ezért valaki ezt mondta neki: ha azt hinném a kiválasztásról, amit ön hisz róla, akkor nem önhöz hasonlóan prédikálnék. Spurgeon valami ilyet mondott: ha az Úr sárga csíkot húzott volna a kiválasztottak hátára, akkor kikutatnám, hogy kiknek a hátán van sárga csík, és akkor nekik hirdetném az evangéliumot. De Isten nem így cselekedett. Megmondta nekem, hogy prédikáljam az evangéliumot minden teremtménynek, és aki csak akarja, jöhet. Jézus mondja, hogy aki hozzámegy, az semmiképpen el nem veti. Ezért, barátom, érvelhetsz a kiválasztásról, ahogy akarsz, de oda jöhetsz Krisztushoz. És ha jössz, akkor nem vet el téged. Valaki talán megkérdezi: azt érted ezen, hogy ha nem vagyok kiválasztott, akkor is jöhetek? Barátom, ha jössz, akkor már kiválasztott vagy. Milyen csodálatos ez az igazság! Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. János evangéliuma, 6. rész, 38. vers. Milyen nagyszerű, hogy Isten akarata az, hogy Jézushoz jöjj. Jézus alászállt a mennyből, mert az emberfiának föl kell emeltetnie. Ő azért jött, hogy az Atya akaratát tegye abban, és az az Atya akarata, hogy újonnan szüles. De oda kell jönnöd hozzá, barátom. Ez az egyetlen útja az újonnan születésnek. Hit által kell keresned az Úr Jézus Krisztust. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. János evangéliuma, 6. rész, 39. vers. A predesztináció kifejezés csak az üdvözülőkre érvényes. Éppen ezt jelenti az, amit itt olvasunk. Amikor valaki elfogadja Krisztust, akkor megigazul, és amilyen bizonyos, hogy megigazul, ugyanolyan bizonyos, hogy meg is dicsőül. Amikor Jézusnak 100 juha van, akkor egyet sem veszít el azok közül. Éppen ezt jelenti ez az ige. Aki hisz és elfogadja Krisztust, annak örök élete van, és feltámad ismét az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték: nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: a mennyből szálltam le? János evangéliuma, 6. rész, 41. és 42. vers. Láthatod, ő azt tanította, hogy Isten, és hogy a mennyből jött alá. Hadd mondjam neked, ebben a szakaszban itt tanítja az ő szűztől való születését. Egyesek azt mondják, hogy az Úr Jézus sohasem tanította, hogy ő szűztől született. Mit gondolsz? Miről beszél ezen a helyen? A zsidók megértették, hogy mit mond. Megkérdezték tőle, hogy ez miként lehetséges, amikor ismerték apját és anyját. Ez a szűztől való születés által lehetséges. Az angyal megmondta Máriának, hogy a Szentlélek által fogan méhében. Ez az itteni szakasz a 38. verstől kezdve megfelel a szűztől való születés magyarázatának, és ezt oda kell tennünk a Szentírásban azokhoz a részekhez, amelyek szintén ezt magyarázzák. Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. Ez a karácsonyi történet. A mennyei dicsőségből érkezett. Lelépett trónjáról, hogy fölmenjen a keresztre, érted és értem. Ez szűztől való születés által történt. A szűztől való születés az igazi karácsonyi története az Úr Jézus Krisztusnak. Azonnal megértették az üzenetet, és megkérdezték: nem Jézus ez a József fia? Arra gondoltak, hogy ismerték apját és anyját, de ő nem a József fia, ő a mennyből szállt alá. Jézus így válaszolt nekik: ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. János evangéliuma, 6. rész, 43. és 44. vers. Az a szó, hogy vonz, valójában azt jelenti, hogy vonszol. Ez az isteni kiválasztás. Talán azt kéred, hogy magyarázzam meg. Egyáltalán nem tudom megmagyarázni, barátom. Csak tudom, hogy szabad akaratod van, és azt gyakorolhatod. Isten felelőssé tesz érte, és tudod, hogy felelős vagy. Most is tudod, hogy jöhetsz-e vagy nem jöhetsz. Ez tőled függ. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. János evangéliuma, 6. rész, 45. vers. Az Ószövetségben számtalan igehely utal erre. Például Ézsaiás könyve, 54. részének 13. verse. Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Azután Ézsaiás könyvének a 60. részéből a 2. és a 3. vers. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ezek a nyilatkozatok azt mondják el, hogy az emberek Krisztushoz jönnek, és te is hozzá jöhetsz. Ezek nagyon világosan állnak az olvasó előtt. Sok utalás van erre. Malakiás könyve 3. részének a 20. és 21. verse egy másik ilyen utalás. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak. Aki csak hallgat az atyára, és tőle tanul, Jézushoz jön. Ha hallgatod Isten szavát, akkor Krisztushoz jössz. Ide helyeződik itt a hangsúly. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. János evangéliuma, 6. rész, 46. és 47. vers. Az Úr Jézus Krisztus látta az atyát. Aki hisz, annak örök élete van. Ezt ennél világosabban nem lehetne kifejezni. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. János evangéliuma, 6. rész, 48. verstől az 51. versig. Ő lejött a földre, az ige testé lett. Ő fölmegy a keresztre, hogy letegye földi életét, mint áldozatot, és fizessen bűneidért és bűneimért. Barátom, amikor ezt elfogadod, akkor üdvösséget találsz. Valaki talán ezt mondja, ó, ez annyira világos és érthető. Igen, éppen erről beszélt azon a napon. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? János evangéliuma, 6. rész, 52. vers. Ők szó szerinti értelemben gondoltak az ő testére. Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. János evangéliuma, 6. rész, 53. vers. Ez azt jelenti, hogy lelkileg részesülünk belőle, ami sokkal valóságosabb, mint a fizikai részesülés. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. János evangéliuma, 6. rész, 54. verstől az 58. versig. Barátom, ez csodálatos nyilatkozat. Az Úr felkészíti ezeket az embereket az utolsó vacsorára és az úrvacsora szereztetésére. Ez nyilvánvalóan nem szó szerint értelmezendő, mert ő ott volt előttük, és nem azt mondja nekik, hogy egyék meg őt és igyák meg a vérét. Itt azt mondja, hogy ő életét adja. abban a felső szobában nagyon világossá tette, hogy a vér az élet szimbóluma, mert a test lelke a vérben van. Mózes 3. könyve, 17. rész, 11. vers. Isten azt tanította az izraelitáknak kezdettől fogva, amikor elhívta őket Egyiptom földjéről, hogy a test lelke a vérben van. Ott a Sínai hegynél Mózes megadja nekik ezt a nagy igazságot. A test lelke a vérben van, ami orvosilag is igaz. A test élete a vérben rejlik. Jézus adja az ő életét. Kiontja vérét a kereszten, és életét áldozza fel. Az üdvösség azt jelenti, hogy elfogadjuk őt a legbensőségesebb módon. Ez az alapja az úrvacsorának. Barátom, olyan sok félreértés volt az egyházban évszázadokon át ezzel kapcsolatban, hogy miként magyarázzák az úrvacsorát, akár csak a keresztséggel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy ennyit harcoltak erről, de a véleménykülönbség még mindig fönnáll. Ez az én testem. Amikor nekik adta a kenyeret a felső szobában az utolsó vacsora alkalmából, ezt mondta. Ez az én testem. A hangsúlyt különbözően értik az emberek. A római katolikus egyház a hangsúlyt erre a szócskára teszi, hogy ez. Ez az én testem. Azt mondják, hogy átlényegülés történik, és a kenyér Krisztus testévé változik. Nem gondolom, hogy az Úr a kannibalizmust tanította bármilyen formában. Azt hiszem természetesen, hogy ez nagyon erős hangsúlyt nyer. Aztán vannak olyanok, akik a luteránus egyház álláspontját, vagyis a konszubstanciót állítják. Eszerint a kenyér mellett, vele, benne, általa, fölötte vagy alatta megnyerik Krisztus testét. Megint hadd mondjam, véleményem szerint ez sem azonos azzal, amit ezen az Úr értett. Aztán mások Zwingli álláspontját követik. Ő svájci reformációs vezető volt, és lelki értelmezést adott az úrvacsorának. Úgy érezte, hogy az éppen úgy szimbólum, mint vallásos szertartás, és ez minden. Azt hiszem, hogy valószínűleg ezt a magyarázatot követi a legtöbb protestáns napjainkban. Őszintén szólva úgy érzem, hogy ez sem teljes értelmezése az úrvacsorának, akár csak az előző kettő. Calvin megint másra helyezi a hangsúlyt. A kenyér kenyér, és mindig kenyér marad. Az nem változtatható meg. A bor mindig bor, és nem következik be csoda annak átváltoztatásában. Nem Krisztus testét kapjuk, amikor végigmegyünk a szertartáson, és az mégis több, mint szertartás. Egy szemináriumi professzor azt tanította, hogy az úrvacsorában a szánkban még kenyér, de a szívünkben Krisztus. Barátom, úgy gondolom, hogy nagy lelki áldással jár az úrvacsora vétele. Azt hiszem, hogy ő nekünk szolgál lelkileg, amikor engedelmesen elfogadjuk az úrvacsorai jegyeket. Ebben nincs semmi hókusz-pókusz. Nem is felesleges szertartáson megyünk át. Ennek értéke van, és lelki áldást nyer belőle a szívünk. Azt hiszem, az Úr itt éppen erről beszél előttük. A vele való bensőséges, valódi kapcsolat nagyon fontos. Amikor a mannát ették a pusztában, akkor az csak ideiglenes táplálék volt. Jézus örökké valót, örök életet ad az övéinek. Ezt már az evangélium kezdetétől így olvassuk. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma, 6. rész, 59. verstől a 63. versig. Határozottan állást foglaltak akkor, amikor Jézus ezeket mondta, és eltérőek voltak a vélemények. Jézus megmondja nekik, hogy nem szó szerint táplálkoznak belőle, mert visszatér a mennybe. A lélek ad nekik életet, a test semmit sem használ. Ezért nyilvánvalóan nem az ő szó szerinti testéről beszél. Hitáltal fogadjuk el az úrvacsorát. A pohárban levő ital emlékeztet minket arra a keserű pohárra, amit értem és érted ivott ki a kereszten, hogy nekünk édessé váljék a pohár. Az emlékeztet engem arra, hogy vérét ontotta értem, és nagy lelki áldást nyertem ezáltal. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Szolgálatom ideje alatt mindig olvastam Isten igéjét az úrvacsorázás alatt. Megtapasztaltam, hogy Isten igéje munkálkodik az emberek szívében. Miért? Azért, mert az Úr Jézus Krisztus szava lélek és élet. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismét éltető igédet tanulmányozhattam. Segíts, hogy mindig örömmel nyissam fel a Szentírást, hogy életet és erőt nyerjek általa. Ámen.